Köszönöm szépen, hallatszom is akkor ezek szerint. Én ugye a Huncerttel kapcsolatban szoktam, vagy a Huncertes mi voltomból kapcsolatban szoktam előadásokat tartani a networkshopon, és jellemzően ugyanaz a címük mindig, tehát az, hogy a Huncert eredményeinek a bemutatása. Az elmúlt években kezdtem arra rászokni, hogy megpróbálok egyéb aktuális vagy érdekes témákat is előhozni, egyrészt a saját gyakorlatunkból, másrészt meg ugye a körülöttünk levő világból ilyen security szemszögből vizsgálva. Úgyhogy a mostani előadásom is egy ilyen kis vegyes felvágott lesz. Szeretném ismételten bemutatni lóhalálban a Huncertet meg az eredményeinket. Ugye a 2019-es évre vonatkozik a mostani előadás, de már lassan a 2020-at is el lehetne mondani, de ezt megőrzöm majd a jövő évi networkshopra. Illetve tartottunk két workshopot egy érdekes témakörben, amiről majd szeretnék pár gondolattal beszámolni, és én igazából meglepve tapasztaltam, hogy olyan nagy koronavírusozás nem volt a networkshopon ez eddig. Én ezt most egy icipicit szeretném pótolni a szintén ilyen tapasztalati oldalról, hogy milyen fajta kihívásokkal találkoztunk most itt az elmúlt időszakban, ami kimondottan IT security-s kérdéskörre reflektálnak. Tehát ez az előadásomnak a felbontása. Ez az első szokásos diám, ami nagyjából azonosítja azt, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, tehát ugye a Staki és az internet szolgáltatók tanácsának a közös gyermeke, és ha már itt szóba került a ezzel kapcsolatos laudációban, ez rosszul hangzott el, ezt nem én találtam ki, hanem még ugye Martos Balázs volt az, aki ennek az ötletnek a megalkotója volt, és aztán utána Tiszai Tamás vitte nagyon sokáig vezetőként, most én vagyok a Huncertnek a vezetője. Úgyhogy alapvetően az internet szolgáltatók tanácsához kötődünk, és így az internet szolgáltatókhoz, vagy az internet szolgáltatóknak a szükségleteihez próbálunk igazodni, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy próbálunk a Stakiból, itt most még MTA Stakiként szerepel elnézés, ezt nem javítottam ki, ugye közben nevet változtattunk, tehát a Stakiból származó kutatásfejlesztési és általában ilyen tudományosabb irányú megközelítésből valamennyit átvinni ebbe a szolgáltatásba. Tehát ez nem egy szok a klasszikus értelemben, tehát nem rendelkezünk irányítási képességgel a saját magunk által definiált hatáskörben, hanem inkább ilyen segítő, koordinációs, oktatási, fejlesztési tevékenységeket próbálunk végezni. És ugye nem is egy klasszikus CERT most már abban az értelmében, ahogy ez mondjuk a jelenlegi Európai Uniós szabályzási rendszernek megfelel, mondjuk leginkább egy ágazati CERT-nek tekinthető az internet szolgáltatók, mint ágazat szempontjából. 2019-es eredményeinket gyorsan átfutva, tehát továbbra is az incidens kezelés az egy elég aktív tevékenységünk, ezen kívül van egy saját fejlesztésű Honeynet-ünk, amiben jelen pillanatban is várjuk a jelentkezőket, tehát hogyha valaki a www.cert.hu oldalt meglátogatja a hallgató közül, akkor ott egy űrlap kitöltésével lehetőség van jelezni számunkra, hogy szeretne elhelyezni egy ilyen honeypotot a célszerűen a nyilvános hálózaton szeretnénk ilyeneket látni. Ez egy ilyen kis időjárási ballon, vagy időjárási jelző készülék, mintavevő készülék, nem végez lehallgatást, csak azt várja, hogy megtámadják, tehát igazából az üzemeltetésének nincs jelentős kockázata. És ugye említettem, hogy workshopokat tartottunk, erről most mindjárt kicsit részletesebben beszámolunk, illetve a prób rendszerünket is fejleszgetjük folyamatosan, tehát ez nagyjából a 2019-es aktivitásunk, ami ezen a dián szerepel. Szoktam egy ilyen összefoglalót mutatni, hogy milyen fajta incidensekkel találkozunk leginkább. Ugye még mindig nagyon magas a botnet jellegű támadásoknak a jelenléte, ugye ezek általában automatizált malware alapú támadások szoktak lenni, és sérülékenység kihasználásra épülő, utána zombi hálózatokat dagasztó gépek azok, amikkel harcolunk az időnknek majdnem a felében. Illetve a brute force támadások is valamennyire ehhez köthetőek, tehát vannak olyan botnetek, amelyek brute force támadásokat is végrehajtanak, ugye ezáltal is próbálnak terjedni, és ugye az elmúlt évek témáinak vagy tematikájának megfelelően a phishing is egy elég jelentős része az aktivitásnak, vagy azoknak a problémáknak, amik eljutnak hozzánk, és hát ugye mondanom se kell, hogy a koronavírus megjelenésével a koronavírus tematikájú phishing is elég aktívan megjelent, tehát nagyon sokfajta trükkös ötlettel állnak elő a phishing támadások végrehajtói, hogy hogyan lehet a világ trendjeit meglovagolva az embereket minél több kattintásra és minél több adatmegadásra késztetni. Körülbelül ennyi lett volna az első harmada az előadásomnak, és akkor most áttérnék arra, hogy a workshopjainknak milyen tanulsága volt. Ugye most eredetileg egy workshopot terveztünk tartani a 2019-es évben, de olyan sikeresre kerekedett, illetve annyira nagy volt az érdeklődés az első után, hogy egy másodikat is tartottunk. Igazából az a célunk, ez már lehet, hogy valamennyire lerágott, vagy gumicsontnak tekinthető kérdés, hogy a GDPR-nak hogyan lehet megfelelni. Ugye, hogyha egy consulting céget megkérdezünk, akkor nem szűkölködnek általában a válaszban, tehát nagyon sokféle segítséget kaphatunk, mindenféle támogatórendszereket kaphatunk, mindenféle folyamatterveket és mintákat kaphatunk. Mi most információs vagy informatikusi szemszögből próbáljuk ezt megközelíteni, és elsődlegesen az internetes szolgáltatások, ugye mivel az internet szolgáltatók részéről vagyunk leginkább érdekeltek, vagy motiváltak, tehát internetes szolgáltatások adatvédelmével próbálunk foglalkozni, de most föltettem a GDPR-nak a vonatkozó kérdését, ugye mi incidenskezeléssel foglalkozunk, és így most az incidenseink közé a biztonsági incidenseknek egy speciális fajtája is bekerült, ez az adatvédelmi incidens. Majd mindjárt szólni fogok arról is, hogy az előző tortadiagramra miért nem került ez föl. Ugye ezt a definíciót, ezt most nem fogom felolvasni, az a lényeg, hogy ha ezt elolvassuk és belegondolunk, akkor valamennyire az információbiztonsági kritériumok köszönnek vissza, tehát a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állásnak a kritériumai azok, amiket itt látunk, csak egy másfajta megközelítésben látjuk ezeket, és hát ebből a szempontból elég nagy az összhang az információbiztonsági incidensek és az adatvédelmi incidensek között. Ugye föltettük magunknak azt a kérdést, hogy hogyan lehet fölismerni, hogyha most műszaki szempontból közelítjük a kérdéseket, hogyan lehet fölismerni egy adatvédelmi incidenst, mire van szükség ahhoz, hogy föl tudjuk ismerni őket. Tehát az első lépés az, hogy valamilyen folyamatokat, vagy valamit kell tennünk annak érdekében, hogy egyáltalán rátalálhassunk egy ilyen adatvédelmi incidensre. Szervezet szinten, mondjuk kis- és középvállalkozásokra fókuszálva főleg, ez azt jelenti, hogy valamilyen plusz ellenőrzéseket, vizsgálatokat, vagy legalábbis valamilyen képzéseket be kell vezetni. Ugye itt érintettek lehetnek a vezetők, mint döntéshozók, azok, akik személyes adatokkal dolgoznak, és általában az IT munkatársak is valamilyen szinten érintettek lehetnek egy ilyen adatvédelmi incidensnek a felismerésében, tehát hogy történik egy ilyen. Itt most ugye mi elsődlegesen az IT munkatársakra koncentrálunk. Az IT munkatársaknak mi segítheti a munkáját? Hát általában ugyanazok a rendszerek, amik az egyéb információbiztonsági vagy üzemviteli incidenseknek a felderítésében is támogatást nyújtanak, azonban itt speciális követelményeknek kell megfelelnünk. Ugye az egyik az, hogy olyan szintű naplózás, vagy olyan minőségű naplózásra van szükségünk, vagy az adatszivárgási rendszereink, adatszivárgás védőrendszerünk, ugye ezek a DLP rendszerek, ezek olyan szintű információkat kell, hogy rendelkezésünkre bocsássanak, amikből visszakövethetőek azok a tevékenységek, amelyek az adatvédelmi incidenshez vezethetnek, és azokat utána valamilyen ellenőrző vagy elemző eszközzel észre is kell tudnunk venni. Ugye ezt lehet manuálisan, de az elég nagy kihívás lehet egy nagy rendszer esetében, vagy sok ügyfél esetében, hogy az ember manuális napló elemzésen rájöjjön arra, hogy itt most történt valami probléma, valaki rossz irányba küldött tovább valami adatot, és hát ugye az összefüggések megállapítása is egy elég nagy kihívás. Persze ezek a naplóelemző és DLP rendszerek, ezek nem csak akkor jöhetnek jól, amikor incidens kell észrevenni, hanem akkor is, amikor be kell bizonyítani, hogy nem történt incidens. Ugye mikor nem történik még incidens, itt praktikus szempontokat próbáltunk összeszedni, tehát nyilván akkor nem történik adatvédelmi incidens, hogyha a személyes adat nem érintett. Ez nem feltétlen triviális egyébként ennek az igazolása, vagy ez irányú bizonyosság megszerzése. Érdekes módon nem történik adatvédelmi incidens sem, hogyha mi úgy működünk, hogy sértjük az adatvédelmi szabályokat. Az nem incidens, hogyha mi szándékosan sértjük ezeket meg, hanem az ugye a működésből adódó, egyébként nem jó követő magatartásunk. És hát itt a bizonyosság már többször fölmerült, tehát hogy miből tudhatjuk azt, hogy igazából megtörtént vagy nem történt, hogy itt az egy fontos szempont, hogy arról is bizonyosságot kell szereznünk, hogy megtörtént az incidens, nem elég gyanakodnunk, hogy ilyen történhetett. És hát van egy ilyen határterület, hogy akkor igazából, hogyha valamilyen információ biztonsági incidens történt, de nem sértettük meg nagyon az érintettnek a jogait, akkor vajon történt-e adatvédelmi incidens, vagy nem? Tehát mondjuk, hogyha egy hivatal irányába történt adatátadás, akkor nehéz azt pontosan meghatározni. Persze nyilván, aki jogász, az majd meg fog engem cáfolni, de műszaki szempontból nehéz azt meghatározni, hogy akkor most mikor történt meg a megfelelő előkészítés, vagy megfelelő igazolás a jogszerű eljárásnak. És szintén egy gyakorlati kérdés, hogy ha történt egy incidens, akkor ezt mikor kell jelentenünk a NAIC-nak, ugye hivatalosan 72 órán belül, de és akkor itt térek vissza kicsit a torta grafikonunkra, nyilván mi nem vagyunk NAIC, és ezért nem tudjuk, hogy hozzájuk hány bejelentés érkezett, de olyan jellegű incidens a HUNCERT-nek a gyakorlatában, amiből aztán egyértelműen adatvédelmi incidens alakult ki, hogyha phishing támadásokat nem veszük ennek, mert ugye ott is arra is rá lehet erőltetni azok adatvédelmi incidensek, de mi azt külön kategorizáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy azért elég elterjedt az, mint ahogy a biztonsági incidensek esetében is elég elterjedt volt egy időben, talán most már ez csökken, ahogy az ezzel kapcsolatos tudatosság nő, hogy hát a cégeknél nem történnek adatvédelmi incidensek. Ugye ez általában azt jelzi, hogy nem elég felkészültek ahhoz, hogy ezeket észrevegyék. És akkor itt felsoroltam azt, hogy milyen fajta információkat kell elvileg a NAIC-nak átadni, hogyha mégis egy ilyen incidens történik, és hát van egy ilyen, ez az én szubjektív véleményem, hogy néha fontosabb az, hogy bejelentsük az adatvédelmi incidens, mint maga az incidens. Tehát lehet, hogy a súlyossága mondjuk annak a mulasztásnak, hogy nem jelentjük be, az nagyobb lesz, mint maga az adatvédelmi incidensnek a súlyossága. Körülbelül röviden ezek a tanulságok. És akkor most nagyon gyorsan még pár gondolatot a koronavírussal kapcsolatban. Pár probléma területet igazából szeretnék fölvillantani itt az elkövetkezendő pár percben, hogy milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Tehát itt vannak a témakörök, amiket szeretnék érinteni, és gyorsan tovább is nyargalok. Ugye az egyik a home office, ezt mindenki tapasztalta már, hogy ugye megnőtt a home office-nak a gyakorisága, és ugye ezzel kapcsolatban nem csak a videokonferencia rendszereknek, hanem mindenféle informatikus üzemeltetői szempontból bizony a távsegítségnyújtás, távoli asztal kapcsolatoknak a szükségessége is gyakoribb lett. Ugye többet kell úgy segíteni, hogy nincs fizikai kontaktus a felek között, és hát itt azért elő-elő fordul, hogy olcsó és vagy ingyenes megoldásokra fanyarodunk, és ezeknek ugye nyilván biztonsági kockázata is lehetnek, most nem az open source-ra utalok természetesen, hanem a szürke irányból megszerzett megoldások, illetve az olyan megoldások, amelyek alapvetően adatfinanszírozottak, tehát az adatainkkal fizetünk a használatukért. A másik kérdéskör, ugye itt ilyen pánik IT beruházások is történtek a környezetünkben, legalábbis azt tapasztaltuk, amikor ugye megnőttek az ezzel kapcsolatos félelmek, hogy több helyen elég sok laptopot, szkennert, egyebeket vásároltak, és ugye itt azért menedzsment problémák fölmerülhetnek ezeknél az eszközöknél, illetve az is kérdés, hogy akkor most az otthoni eszközömet használom munkacélra, vagy a munkaeszközömet használom otthoni célra is, ezeknek az aránya az emelkedett. A papír alapú folyamatok kezelésével elég gyakori problémákat tapasztaltunk, tehát itt ugye azonosítás, hitelesítés, szavazás, több szervezetnél szavazórendszert kellett építeni, mert ugye az online kézfelemeléses szavazás az nem elég jó, akkor ha már egyszer ilyen térben vagyunk, akkor ehhez támogató rendszert is kell szereznünk, illetve ugye a dokumentumok tárolása, mozgatása hasonló gondot okoz. Jó, itt ezt átugrom nyilvános felhőszolgáltatásokkal kapcsolatban, némi kapkodás észrevehető szintén, és ugye ennek vannak kockázati tényezője is. És a helyreállítás, most ugye ez az utolsó diám, reménykedünk benne, hogy a helyreállítás az hamarosan megindulhat, bár most épp a második hullám fele közeledünk, de mindenképp informatikai biztonsági szempontból több kérdéskörrel kell megküzdenünk. Az egyik az, hogy ugye a ritkább jelenlétből adódóan az incidensek kezelése nem mindig olyan gördülékeny, ugye, hogyha videokonferencián keresztül kell hálózati problémát javítani, az nem teljesen ugyanaz, hogyha valamit feltörnek, akkor különösen gondot okozhat az, hogyha ha ezt egy VPN-en keresztül kell utána megjavítani. A személyzeti mozgások is, ugye ez egy elhúzódó időszak, egyre gyakoribbak. Itt is kérdés, hogy a kilépőknek megfelelően megsemmisítjük-e az adatait, a belépők megfelelően azonosításra kerülnek-e, illetve ugye a dokumentumoknak a kezelése, az utólagos papíralapú feldolgozás, ez felhalmozódott munkát eredményezhet, illetve ebből biztonsági problémák is előállhatnak. És összességében azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, ezekkel a folyamatokkal kapcsolatban, hogy ugye itt nem szabad elfelejtenünk, hogy a problémáknak az akut orvoslása után valamilyen jövőálló megoldásokat kell biztonsági szempontból is építenünk. Köszönöm szépen a figyelmet, ezzel én a diáim végére is értem, és akkor nem tudom, hogy sikerült az időbe benne maradnom, hogyha nem, akkor chatben várom az esetleges kérdéseket.